A 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra. Hírek a Szent István Rádióban. A foglalkoztatottak száma 4.746.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt márciusban. 2024 márciusában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest 38.000-rel, 4.746.000-re nőtt. A munkanélküliek száma 217.000 volt, jelentette ma a Központi Statisztikai Hivatal. Az idei január-márciusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4.725.000 volt, 29.000-rel több az egy évvel korábbinál. A férfiaknál a foglalkoztatottak létszáma értemben nem változott, 2.480.000-et tett ki, míg a nők esetében 41.000-rel 2.245.000-re bővült. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.553.000-en dolgoztak, 27.000-rel többen, mint egy évvel korábban. A külföldön dolgozók és a közfoglalkoztatottak létszáma érdemben nem változott, előbbi 109.000-et, utóbbi 63.000-et tett ki. Az előzetes adatok szerint márciusban 6413 gyermek született, és 10524 ember halt meg. 2023 márciusához képest a születések száma 10, a halálozásoké 13, a házasságkötéseké 1,9%-kal csökkent, tájékoztatta a Központi Statisztikai Hivatal az MTI-t. A közlemény szerint 6413 gyermek született, 10%-kal 727 úszülöttel kevesebb, mint 2023 márciusában, 10524 ember halt meg, 13%-kal 1542 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban. A természetes fogyás a 2023 márciusi 4926-tal szemben 4111 fő volt. 3030 pár kötött házasságot, ami 1,9%-kal 58-al kevesebb az előző év azonos hónapjához képest. Idén január-márciusban 19289 gyermek jött a világra, 9,3%-kal 1978-al kevesebb a 2023 január-márciusinál. Magyarország vókmentes övezet, Budapest nem Brüsszel, itt senki nem akar betiltani egyetlen rendezvényt sem, jelentette ki az Alapjogokért Központ operatív igazgatója a Konzervatív Politikai Akció konferencián Budapesten. Törcsi Péter közölte, a kommunisták, ha még lenne hozzá hatalmuk, megpróbálnak betiltani a Konzervatív Politikai Akció konferenciát, ugyanúgy, ahogy a belga baloldal megpróbálta ezt Brüsszelben megtenni a Nemzeti Konzervativizmus konferenciájával. Azonban Budapesten épp annyi ereje van a vóknak, mint a 4x2/3 ellenzékbe zavart baloldalnak, hozzátette. Büszkék lehetünk arra, hogy Magyarország az utolsó menedék a vók elől. Az ukrán-magyar határszakaszon 5003-an léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 5430-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MTI-t. A közlemény szerint a beléptetettek közül a rendőrség 43 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. A héten zajlik a Teszed mozgalom kezdeményezése, amelynek célja Magyarország megtisztítása a szétszórt hulladékoktól. A kezdeményezéshez több jászkunsági szervezet és intézmény is csatlakozott, többek között a Magyar Honvédség szolnoki Króze Lajos, harmadik területvédelmi ezrede is. Az alakulat tagjai Lukács Róbert alezredes vezetésével tisztították meg a Zagyva partját az eldobált szeméttől. Végül az időjárásról. Ma sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő gomoly felhőkből eleinte a középső és északkeleti régiókban, később nyugaton fordulhat elő néhol gyenge zápor. Holnap sokat fog sütni a nap, az időnként megjelenő felhőkből elvétve egy-egy futózápor zivatar még kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, nyugaton északnyugaton erős lesz a déli szél, tovább melegszik az idő, a hajnali fagy megszűnik, délután pedig már 18-23 fokot mérhető. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban az atomenergia és a zöld energia kérdéskörével foglalkozunk. A témáról Német József Lukács biofizikus, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanára és dr. Vasárus Gábor László geográfus, a Regionális Kutatások Intézetének munkatársa mondják el véleményüket.
Véleményem szerint az atomenergiának akkora szerepe lesz a zöld átállásban, amekkorát hagyunk neki. Tehát az atomenergia az egyetlen jellegű energiaforrás, amely elméletileg és bizonyítottan gyakorlatilag is képes arra, hogy dekarbonizálja legalábbis a villamosenergia termelést. A villamosenergia termelés gyakorlatilag teljes egészében képes dekarbonizálni, aztán az, hogy már a fűtési, illetve szállítási üzletágakhoz tartozó kibocsátást mennyivel csökkentjük, az már egy távolabbi kérdés. De a villamosenergia termelést, ez az egyetlen egy olyan iparág van, vagy hát energiatermelési mód, amely valóban és bizonyítottan, tehát már működő példákon keresztül bizonyítva képes dekarbonizálni az energiatermelést. Ez igazság szerint egy PR jellegű probléma. Tehát itt nem technológiai jellegű problémák, és általában nem is technológiai jellegűek az ellenvetések sem, hanem PR jellegű kérdések, és innentől kezdve igazából az emberi pszichológia az, ami meghatározza, hogy milyen mértékben hasznosítjuk ezt az energiaforrást.
Nagyon érdekes ez a helyzet, mert ez a fekete-fehér jelleg, ez nem csak a közbeszédre jellemző, de a tudományra is. Ugye műsor előtt mutattam, hogy a Science Direct-en gyakorlatilag az első két cikk, amit az a nukleáris energiára kiad a kereső, az 180 fokos ellentétben áll. Az egyik azt mondja, hogy gyakorlatilag megvalósíthatatlan a klímavédelem az atomenergia mellett, a másik pedig azt mondja ki, az atomenergia fúj, csúnya, rossz, és még ráadásul hátráltatja is a zöld átállást. Ennek a nagy része az egyébként szerintem két okra vezethető vissza. Az egyik az egy inkább politika-földrajzi ok, gyakorlatilag van egy olyan jelenség, hogy az emberek az ismeretlen technológiától átlába félnek. Csak valaki keressen rá, hogy annak idején a váltó áram, egyenáram témakörbe Edison meg Tesla egymás ellen milyen lejárató kampányt indított, ez mai napig ugyanígy megvan az energiaszektorban. Azért nálunk Európában az egy lazza 40 éves munka van az atomenergia ellenes ilyen fóbiás hitegetésben. Szerintem ennek a legjobb példája az egyébként Fukushima volt, amikor elmondták, hogy úristen, most azt az erőművi baleset miatt 4000 embert kellett telepíteni, és több száz ember meghalt. Ez tök jó, csak annak valójában semmi köze nem volt az atomerőműhöz, azok az emberek a földrengésbe haltak, meg a földrengés miatt kellett, meg a cunami miatt kitelepíteni őket. Az atomerőműben elvileg egy egész darab ember halt meg, ugye ez egy munkás volt, aki sugárterhelést kapott, és emiatt rákos megbetegedésben elhuny. Meg ugye volt egy ember, aki fizikai sérülést szenvedett a földrengés során az erőmű területén, hát gyakorlatilag egy betondarab esett rá. Tehát ez az erőműben történt, de a sugárzáshoz semmi köze nem volt ennek. Tehát a másik dolog, hogy ez nem véleménykérdés, hogy atomenergia az most zölde vagy nem, ezt a Nemzetközi Energiaügynökségnek egy elég komoly modellezése előzte meg. Valljuk be, ők azért értenek az energiához, és ők gyakorlatilag a karbonsemleges modellben azt mondták, hogy gyakorlatilag, hogy 2040-ig meg kell duplázni az atomenergia mennyiségét, hogy elérjük a klímacélokat. Ennek nagyon egyszerű oka van. Az atomerőmű építése nagyon drága, maga az erőmű építés egyébként nagyon környezet szennyező dolog, mert ugye a betongyártás, uránbányászat, stb. Ez környezet szennyező dolog. Szóval szokták hozzátenni, és az összes többi energiatermelési módszer gyártása is nagyon környezet szennyező. Tehát a lítiumbányászat a semmivel se környezetbarátabb, mint az uránbányászat. A napelemekhez szükséges alkatrészek legyártása, vagy a betonkiöntés, amit használnak a a szélerőműveknél az pontosan ugyanolyan környezeti lábnyommal jár, a beton az beton, teljesen mindegy, hogy atomerőműbe rakjuk bele, vagy szélerőműbe, vagy mondjuk egy gátba. És ez egyébként ugyanez a tanulmány kimutatta azt is, hogy egyébként gyakorlatilag az atomerőműnek a teljes életciklus alatt, kilovattórára leosztva a széndioxid lábnyoma, az pontosan ugyanakkor, mint a szélerőművé. Nem kisebb, nem nagyobb. Egyébként a naperőművé egy kicsit nagyobb, mint a szélé vagy az atomé. Ráadásul az fontos kiemelni, hogy gyakorlatilag egy hamis kompozíció miatt gyakorlatilag Európában, ez sajnos egy politikai sajátosság, hogy ugye a zöld pártok egy része a szavazatokat úgy szerezte, hogy az embereket riogatta atomerőművel. Ez sokszor egyébként nagyjából az 5G Conteo szintjén valósult meg, tehát erről már szerintem fogunk beszélni. És ugye az a hamis felosztás terjedt el, és akkor itt már egy kicsi földrajz is van benne, hogy nekünk választanunk kell a megújulók és az atomerőmű között. Vagy-vagy. A kettő egyszerre nem fér meg. Ez nem igaz, ez végig egy érvelési... Hát, hogy mondjam, ha jó hiszemű akarok lenni, akkor azt mondom, hogy tévedés volt, ha egy kicsit szilárdabban akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy ez azért egy kicsit a szándékos megtévesztés, és ez sokszor már benne volt NGO-k részéről is. És a valóság sosem ez volt, hanem mindig az volt a kérdés, hogy akkor süt a nap és fúj a szél, akkor legyen a megújuló. Ebben nincs vita szerintem. De ennek van egy maximum, amit elbír egy energiahálózat, és kell egy alaptermelés, minden politikai blabla ellenére, áram az gyakorlatilag a fizika törvényét követi, nem a politikai vélemények törvényeit, kell egy bizonyos mennyiségű áramot megtermelni, hogy neked a feszültség az 230 volt legyen, és 50 Hz legyen abban a vezetékben, amikor bedugod a laptopot tölteni. Ha ez nem így van, akkor probléma van, mert ha több, akkor ugye megsüti a rendszeredet, ha kevesebb, akkor meg azért megy tönkre az eszköz, mert a kis feszültség van. És ennek a kipótlására, vagy gyakorlatilag a zsinórára megtermelésére volt valójában két modell. A francia modell, ami azt mondta, hogy amikor nem fúj eléggé a szél és süt a nap, elég áramunk legyen, akkor atomerőművel termelünk áramot. A német modell ebben annyiba különbözött, hogy ők gázturbinát használnak. És gyakorlatban Európában most jelenleg a valóság az úgy néz ki, hogy nagyon környezetbarátnak elgondolt, mert ott ugye napelem van, meg lehet ott atomerőműveket, úgyhogy az biztos nagyon zöld. A német energiaszektor az a lengyelek meg a olaszok után a harmadik legszennyezőbb jelenleg Európában. 332 g széndioxidot bocsájtanak ki minden egyes kilovattóra áram megtermeléséhez, és ehhez képest a francia az 85-öt. Mert ők nem gázturbinával termelik este meg téli napokon a áramot, hanem atomerőművel, ami működés közben nem bocsát ki széndioxidot. Ráadásul azt is fontos kiemelni, hogy ezek a jó kis rúrvidéki széntüzelési erőművek, amiből azért pár még működik, ezek sokkal károsabbak a környezetre, mint bármilyen atomerőmű. Fun fact, rákkeltő molekulát belélegezni egy hőerőmű közelében lényegesen nagyobb eséllyel fog megtörténni, mint bármennyi időt eltöltesz egy atomerőmű mellett.
Az emberiség körülbelül a 70-es évek környéke óta áll olyan szinten technikailag, hogy meg tudjuk oldani a teljes villamos energiatermelést atomenergiával. Változó, tehát ezt úgy hívják, hogy load follow, azaz terhelés követő termelés tekintetében. Németországban, amiket leállítottak a Zisár 2, illetve a Neckarstein atomerőmű, ezek 60%-a, tehát a teljesítményüknek 60%-át képesek voltak szabályozni 10 percen belül, ami százalékos, tehát gigawatt per perc százalékos teljesítményváltozásban megfelel gyakorlatilag a legmodernebb gázturbinás erőműveknek a szabályozásának. Tehát az egy nagyon-nagyon, is mondjam, tehát ez megint csak egy rossz indulatú, terjesztett pletyka, hogy az atomerőmű az nem képes a terhelést után követni. Az valóban igaz, hogy akkor működik a leghatékonyabban, hogyha fogom magam és folyamatosan úgy jártam, hogy a csövön kifér, hogyha megnézzük, akkor a paksi atomerőművünknek 108 és 103% között van, tehát a névleges kapacitásánál nagyobb mennyiséget tudunk belőle kivenni, nyilván a generátoroknak, illetve a különböző szabályozó köröknek köszönhetően. Tehát ez megoldható technikailag, és már meg is léptük. A franciák gyakorlatilag ezt csinálják, beléptek melléjük most már a finnek is, akik ezt csinálják, a svédek szintén képesek arra, hogy a vízerőművekkel tökéletesen kiegészítsék a egyébként meglévő 5 gigawatt, sőt 5-8 gigawatt atomenergia teljesítményüket. Tehát ez igazából nem ok arra, hogy ne használjuk. Erre egy ilyen mondással tudnék, tehát az atomenergia az egy drága módja annak, hogy olcsó áramot termeljünk. A megújuló energiák azok olcsó módjai annak, hogy drága áramot termeljünk. Hát akkor most döntsük el, hogy a fogyasztó szempontjából most melyik a fontos. Ideológiailag az, hogy mi termeli nekem az áramot, vagy pedig az, hogy mennyit kell csengetnem a számlára.
Egyébként például, hogy mennyi ember halt meg az atomenergiától, arról egy irgalmatlan téveszme terjeg az interneten. Tehát ha fölcsapod az internetet, lesz olyan, hogy ilyen több százezre számokkal fogsz találkozni, mert volt olyan európai zöld politikus, aki leírt egy ilyen nagyon nagy számot, és én néztem, hogy ez hogy jött ki neki. És akkor egy kis számogatás után rájöttem, hogy úgy, hogy ez a szerencsecsomag hozzászámolta a hiroshimai meg a nagaszaki atomtámadásban elhalt huntakat is, a atomerőmű balesetekhez, a katonai, tehát katonai balesetek, illetve ebből atomtenger alatt járó elhunyt katonákat, mindent, amivel az atomszó szerepelt, az beleszámolta. Valójában atomerőmű miatt a legdurvább becslés, az ugye főleg Csernobil itt a Ludas, az 4000 fő. Évente ennél többen halnak meg Indiában a hőerőművek károsanyagkibocsátása miatti egészségkáros. Nem csak a széndioxidra kell gondolni.
Németországban olyan 10-12 ezer fő azoknak a száma, akiket a légszennyezés kapcsán közvetlenül az erőművi kibocsájthoz.
Európában rengeteg helyen, például a hőerőműveknek a meddő hányóját fújja a szél, mert még befüvesítve sincsen, tehát és azt azért beléleg ez nem túl egészséges. Annyira tarnék csak vissza, hogy ugye miért van az, hogy a politika az egy kicsit ilyen furán áll az erőművekhez, az megint csak ide vezethető vissza, hogy ez a 40 évnyi sötétzöld agymosás, nem tudom ezt máshogy mondani, mert itt tényleg úgy kell elkezdeni, hogy olyan politikusok beszéltek erről, akikről látszik, hogy semmennyire nem értettek hozzá, hogy elterjesztették azt, amit említettél, hogy ugye az erőművek azok fejlődtek. Most bele kell gondolni, hogy nagyjából a fukushimai meg a csernobili erőmű az nagyjából akkor volt tervezve, mint a Trabant. A Paks 1-es erőmű az akkor volt tervezve, mint az 1-es Golf Volkswagen. Az új paksi erőmű az akkor volt tervezve kb. Mint mondjuk egy az első generációs Opel Astra. És annak egy továbbfejlesztése. Na most ehhez képest az új erőművek, azok meg már olyanok, mint mondjuk a legújabb Volvo, és a töréstesztje az autóknak az kicsit fejlődött, tehát mondjuk össze tudott hasonlítani egy balesetnél, mennyi a túlélési esélyed egy Volvo-ban, meg mondjuk egy Trabantban. Most az atomerőművek pont ugyanennyit fejlődtek, nem csak a leszabályozásban, hanem a biztonságban. De hogy az atomerőművek a hivatalos dokumentumokban még mindig folyamatosan úgy vannak leírva, hogy a Trabant szintjén léteznének, és azért gátoljuk a Volvo szintű erőműveknek az építését, mert a Trabant szintűekkel baj volt. Erre mi lenne a logikus megoldás? A régieket bezárjuk és építünk újakat. De az a megoldás, hogy nem engedjük az újakat, biztonságukat építeni, és a régieknek nyújtogatjuk a üzemidejét. Gyakorlatilag nagyon rosszul állunk hozzá a dologhoz. Másrészt meg, amit nem említettem, ez a hamis kompozíció annyira el lehet ültetve az emberek agyába, hogy hivatalos állami dokumentumokban folyamatosan ez a téveszme bele van írva. A lengyelt, a cseh dokumentumot tudom mondani, ami ezzel foglalkozik, az ő klímastratégiájuk. De konkrétan le van írva az, hogy az atomerőmű és a megújulók között választani kell, pedig soha nem ezt között kellett választani, hanem a gázturbina. Meg ugye azért a megújulóknál azt hozzá kell mindig tenni, hogy ugye megújulók azok az áramot nagyon változó pénzen termelik, nagyon függ attól például, milyen az időjárás. És csak egy példát mondjak, hogy ez a Lazard 2023-as felmérés, az mutatta ki, hogy a napelem az tud 24 dollárért is termelni kilovattóra, meg a wattóráramot, meg 282-ért is. Attól függ, hogy az USA-nak, ugye az USA-ban készült, hogy a déli vagy az északi részén van a napelem, meg hogy éppen milyen volt az adott évben az időjárás. A szél is elég nagy szórás, az ilyen 24 és 140 között van, és ehhez képest az atomerőmű az ilyen 141-200 között van, tehát nagyjából ugyanabban a skálában, mint az a nap. Nyilván az alsó rész az hiányzik, de azt azért hozzá kell tenni, hogy ez ugye sosem így ilyesz ki valójában. Tehát amikor az ember lát a tájban egy napelemet, vagy mikor beharang tévében van egy ilyen cikk arról, hogy na most átadtunk egy napelemet, akkor mindig képzelje hozzá a gázturbinát, ami éjszaka termeli az áramot. Ami meg rádob egyből a gázturbina egy plusz ilyen 150-200 közötti összeget. Tehát valójában ezt úgy kell nézni. Ha tárolod, az még rosszabb, mert egyébként az meg már ilyen 300 dollár környéki. És nem nagyon tudunk áramot tárolni, tehát minden ilyen tévhit ellenére az, hogy mi majd itt tározgatjuk az áramot, az ilyen tök jó hangzik, lehet vele kampányolni, meg interneten mémeket gyártani. A valóság az az, hogy ez így, nem akarok, amit én ismerek, legnagyobb áramtároló rendszer az USA-ban van, az üzem biztosan tud 100 megawattot termelni 4 órára.
Az ár kategóriákban olyan szintű számháború megy, amiben egyszerűen nem érdemes belemenni. Leginkább azért nem érdemes belemenni, mert az élettartam az, amivel nem tudunk konkrétan igazságot tenni. A mindenféle ilyen bekerülési számolásban ugye amortizációs idők vannak véve. Na most az amortizációs időt, hogyha az atomerőműnek az eredeti építése során általában ezt 40 évben határozzák meg. Az új tervek azok 60 évre vannak. Na most ezek a 40 éves élettartamok, ezek most így nagyjából már járnak lefelé. Nekünk is Paksnak így kvázi most járt le, 40 éves élettartam, és simán meghosszabbítható. Tehát, hogy akkor a korábban, tehát gyakorlatilag egy teljes egészében leamortizált, tehát a te tőke listádon már nem szereplő erőműved, az továbbra is termel neked egy gigawattóra áramot. Ezt mekkora diszkonttal számolod bele? Tehát innentől kezdve gyakorlatilag ingyen termel, mert az erőműnek, az atomerőműnek az üzemanyagköltség az gyakorlatilag nulla. Na most ehhez képest akkor nézzük meg a megújulóknak az amortizációs költségét. Hát az európai szélerőművek azok most igencsak hatalmas bukóban vannak, mert mint ahogy kiderült, hogyha az ember kivisz a tengerre valami vasat, akkor az akármit csinálok vele, akármilyen módon védem, az elkezd rozsdásodni. Egyszerűen a tengervíznél korrozívabb környezetet nem nagyon lehet elképzelni így a világon. És ezeknek a tengeri, amikhez gyakorlatilag nagyon nagy reményeket fűztünk, mert hogy a tenger fölött folyamatosan fúj a szél, és az északi tenger fantasztikus, ez lesz az új gázmező, vagy hát az új energiamező. Itt gyakorlatilag 5-10 év alatt tönkre mennek azok a szélerőművek, amiket egyébként 20-25 évre terveztek, és a Siemensnek olyan mértékű, és ugye a Siemens Gamesa, a Veolia, ezek olyan mértékű garanciális költségekbe vannak beleverve, amik egyszerűen a cégek profitabilitását lenullázták. Emiatt olyan szintű összeomlása van a részvényárfolyamoknak, hogy gyakorlatilag a szélerőműveknek az előrevetített kiépítését azt gyakorlatilag visszaszabályozták most már az előrejelző cégek is, és szerintem ez még folyamatosan fog tovább. Tehát mi, mármint Magyarország, akik nem ültünk föl erre a szélerőműves bizniszre, szerintem most már nem is fogunk.
Van egy érdekes földrajzi vonatkozása, ugye, hogy a Németországban azért az egy tipikus probléma, hogy ugye a német ipar az két helyen van, a déli részén, a Bajorországban, meg a Ruhrvidéken. Ugye a Ruhrvidékre nem nagyon kell ez a szélerőműves napelemes áram, mert ott ugye például vegyipar van, a vegyiparnál nem tudom kibekapcsolgatni a rendszer, tehát ott akkor elszúródnak a molekulák, lehet előről kezdeni, és minden mehet a kukába. Az autóiparnál meg lehetne azt tenni, hogy az autógyártás, azt tudom úgy hangolni, hogy amikor tudom, hogy jön a napsugárzás, fúj a szél, akkor csináljuk az energiaigényes részfolyamatokat, és a kevésbé energiaigényeseket időzítjük. Nem könnyű, elméletben meg lehet oldani, senki nem próbálta még ki egyébként, azt hozzá kell tenni. De a fő probléma az, hogy Németországban annyira jól sikerült az energiaszektor elleni politikai hergelés, az elmúlt 40 évben, hogy most már kisebb néplázadást tör ki, csak egy felső vezetéket akar valaki keresztül vinni. Ezért az van, hogy gyakorlatilag az északi szélerőművek és a déli ipar között nincsen vezetékhálózat, hanem jelenleg valójában az történik Németországban, és ezt szépen ügyesen el van sikálva a statisztikában, hogy az északi szélerőműveknek az áramtermelését azt vagy Hollandiában exportálják, vagy Dániába és Lengyelországba, és a cseh meg lengyel hőerőműveknek a vezetékből hozzák el az áramot a déli részre. És gyakorlatilag a jó kis széntüzelésű lengyel erőművek, amik közül egyébként többet már be kéne zárni, mert olyan szennyezőek. Úgy, ugye van például egy olyan erőmű, ami ellen Európai Uniós bírósági döntés, hogy be kell zárni, mert higany tartalmaz az ottani kőzet, és emiatt nagyon környezetszennyező az ott a bányászat. Az erőmű, a lengyelek úgy vannak fel, hogy inkább fizetik napi szinten a bírságot, de nem zárják be az erőművet. Nem feltétlen csak azért, mert nagyon kell az áram, hanem azért is, mert egyébként egy szociális katasztrófa lenne azon a térségen, mert általában ezeken a bányászvidékeken az egyetlen nagy foglalkoztató a szénerőmű, a bány és az erőmű, nálunk Visonta is egyébként erre egy példa, Észak-Magyarországon. És ugye pont ezért van az, hogy sem a németek, sem a lengyelek nem nagyon ácsingóznak. Minden ígéret ellenére folyamatos csúszásban vannak ezeknek az erőműveknek a lezárása. És ugye mindig szokott lenni egy érv a mellett, hogy például az atomerőművekkel az egy hatalmas nagy baj, és azért drág, mert hogy ugye nagy késésekkel adják át az erőműveket. 5-10 éves késések vannak, ezt nem szokták hozzátenni, meg egyébként minden erőmű nagy beruházásban. Meg kell nézni a lengyeleknek az új hőerőművét, gázturbinás hőerőművét, az gyakorlatilag ugyanolyan csúszásban van, mint a svéd atomerőmű volt. Ennek semmi köze nincs konkrétan az atomiparhoz, ez egy európai építőipari problematika, ez kicsit földre, az kicsit demográfia. Egész egyszerűen ugye 70-es években volt az olajválság, akkor épült ki Európában egyébként a nagy infrastruktúra, a vasútépítés, kikötők, a vízerőmű építési hullám Európában akkor zajlott, meg mindenféle erőmet elkezdtek építeni. De ugye például ilyen szempontból Magyarországon ugye a esetében, amit érint az a bősi vízerőmű, az például már legutolsó között volt a nagy európai vízerőmű építési hullámba. Ez 90-es évek lezárult. Gyakorlatilag az európai nagy infrastruktúra kiépült. 90-től 2000-es évekig gyakorlatilag volt egy generációváltás az építőiparba. És ezek az öregek, akik építettek ki 1000 megawattos erőműveket, most ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy ez egy gázturbinás 1000 megawattos atomerőmű. Ez a réteg, ez elment nyugdíjba. Az új réteg, azok is nagyon jó mérnökök, de hát ők egész addig miket építettek? Autópályákat, plázákat, mit tudom én, bevásárlóközpontokat, kicsit más szkidrek kellene, és Európában minden nagy beruházás irgalmatlan késéseket szenvedett, meg az USA-ban is, emiatt. Emiatt van az, hogy egyébként a vasút egész Európában amortizálódik, vagy hidak omlanak össze, ez egy olyan probléma halmaz, aminek egyébként nagy köze van ahhoz, hogy gyakorlatilag egy tudás réteg ez, meg egy ellátási lánc, tehát ez a megaberuházásokhoz szükséges ellátási lánc, ez gyakorlatilag a 90-es években szétesett, mert senki nem költött ezekre. Az első komoly nagy megaberuházás, amit európai szinten brutális csúszások nélkül meg tudtunk csinálni, azok egyébként az LNG terminálok voltak a tavalyi év folyamán.
Gyakorlatilag, volt.
Igen. Egészen addig Európában ilyen nagy beruházások folyamatosan 5-10 éves csúszásokkal mentek. Ez mondom, tehát ilyen szempontból ez nem az atomerőművek sajátossága, már csak azért is, mert nézzük meg a Kínát, ahol folyamatosan zajlottak meg a beruházások, ott úgy gyártják az atomerőműveket, mint nálunk a tömbházakat, tehát gyakorlatilag csúszás nélkül ütemidőre, mert megvan ez az ellátási rend. Nyilván ott is vannak problémák, de hozzáteszem, ott is ugyanúgy vannak problémák a gázturbinás erőművekkel, meg a vízerőművekkel is, nem csak az atomerőművekkel.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben az atomenergia és a zöld energia kérdéskörével foglalkoztunk. A témáról Német József Lukács biofizikus, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanára és dr. Vasárus Gábor László geográfus, a Regionális Kutatások Intézetének munkatársa mondták el véleményüket. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Az erdő fohásza.
Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Stikovics Ernőt hallják. A TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció, hazánk legnagyobb önkéntes hulladékszedési mozgalma. Az idén már a 12. alkalommal kerül megrendezésre az Energiaügyi Minisztérium támogatásával. Az egész országra kiterjedő kampány célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen varázsoljuk tisztábbá környezetünket. A Kárpát Egyesület Eger ügyvezető alelnöke a múlt vasárnap várta a környezetért tenni akaró önkénteseket. Nem is lehetne a beszélgetésünknek megfelelőbb helyet találni, mint itt az Eget tetején a keresztnél, és nem azért, mert a kereszt van itt, hanem mert van itt egy tábla, ami arra figyelmeztet minket, az erdő nem kér a szemétből. A mai napon, április 21-én szemétszedési akcióra hívta, nem mondom az érdeklődőket, de a természetet kedvelőket a Kárpát Egyesület Eger Tica Nándor vezetésével.
Igen, a holnapi nap 22-én lesz a Nemzetközi Földnapja. Ennek alkalmából terveztünk egy ilyen gyalogtúrát, hogy Egerből elindulva keresztül az Egeden átsétálunk egészen Felső-Tárkányig, és amennyire csak tőlünk telik, megtisztítjuk az utat az út mentén található eldobált szeméttől.
Nem ma kezdted a túrázást, hogy látod, hogy egyre kevesebb a szemét? Nem akarom hozzátenni, hogy vagy egyre több?
Nagyon változó. Hála Istennek összességében én azt merem mondani, hogy kedvezőek, legalábbis én úgy láttam, hogy kedvező tendencia van, tehát egyre kevesebben és kevesebben szemetelnek, de sajnos még mindig megvannak azok az emberek, akik a természetre nem úgy tekintenek, mint természet, hanem úgy, mint egy lerakó hely, hogy ami otthon nem kell, akkor azt kidobjuk az erdő szélére, az út szélére, az árokba. De hangsúlyozom, hogy én úgy érzem, mintha azért kevesebb szemét lenne, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt volt.
A várállomástól indultunk, ide a keresztig hány kilométert tettünk meg föl az Egedre?
Hát egy olyan 4-4,5 kilométer körül lehet, amit sétáltunk eddig.
És hány zsák telt meg szeméttel?
Eddig 3,5 zsákot szedtünk tele, egy ilyen 120 literes zsákot.
Hát az nem kevés.
Nem kevés, de ennek a jelentős része, azért tegyük hozzá, az országút mentén volt, ahogy Egerből kijöttünk, és a reptér melletti pihenőhöz elsétáltunk, tehát csak azon a rövid szakaszon az Eger táblától a Vécsi völgy végén lévő kanyarig másfél zsák megtelt, és ez gyakorlatilag az út mentén lévő palackok és üdítős dobozok voltak. A másik része, az a következő két zsák, az pedig onnantól kezdve a szőlők között és a vikentelkek között elhaladva lett összeszedve, tehát ezek nem igazi turista utak. Ahogy utána rátértünk itt az Egednél a turista útra, itt azért már jóval kevesebb lett a szemét. Ezek a részek már ugye kocsival nem közelíthetőek meg, itt már gyalogosan jönnek az emberek, tehát itt azért már töredéke volt a szemét annak, mint ami előzőleg az út első felében.
Meg kellek valamire, vedd már elő azt a kis zacskót, amit mutattál nekünk tanúságul az egyik túrautadról, és közben hozzáteszem azt, hogy mit mond még a felirat itt mellettünk, az erdő mindannyiunké, de a szemetet csak a tiéd. Vidd magaddal haza a szemetedet, tartsd tisztán, a pihenőhelyeket. Köszönjük, és ezt a kis táblát a Kaptárkő Egyesület tette ki, és közben ideértél a kis zacskóddal. Honnan van, mi ez?
Svédországból van, oda szoktam járni, illetve kétszer voltam eddig egy teljesítménytúrán fent Lapföldön, és ott a szervezők minden egyes indulónak adnak egy szemetes zsákot, amilyen vízhatlan anyagból készül, ezt kell végigcipelni magukkal. Rá is van írva, hogy szemetes zsák, ugye hát angolul, illetve
trash bag,
de magyarul is rajta van egyébként, itt látható, hogy magyarul adatban van írva, hogy szemetes zsák, meg még ezer meg egy nyelven. Az egyik oldalon, és a másik oldalon pedig fel vannak sorolva, hogy mi mennyi idő alatt bomlik le, tehát például a cigaretta csík az 1-5 év alatt, üveg 1 millió év alatt, WC papír 2-4 hónap alatt, és hát itt fel van sorolva, hogy 12-13 dolog, hogy minek mennyi a lebomlási ideje. Hát gyakorlatilag ugye ezzel is próbálják ránevelni az embereket, hogy ott útközben a túra során senki ne dobálja el a szemetet, tehát ezt a szemetes zsákot a végén, a teljesítménytúra végén aztán le is mérik, és aki a legtöbb szemetet, illetve nem is az, hogy a legtöbb szemetet, hanem súly alapján, hogy minél több szemetet viszel, annál nagyobb ajándékot kapsz a szervezőktől.
Egy pulóver van rajtad, nyilván hűvös van, és rajta különböző, hogy hívek ezeket, felvarrók, ugye, bedzsek, felvarrók. Magyarországtól kezdve Svédországon, át Szlovákián, Szlovénián, Románián, Olaszországon, Skócián, Svájcon, hát megérkeztem ide a másik oldaladra, és ezek ugye egy-egy országot jelölnek, ahol túráztál. Hogy látod, Magyarország erdei mennyire szemetesek?
Nem lehet összehasonlítani, tehát hogyha például azt hiszi az ember alapul, hogy kimegy az északi szomszédunkhoz Szlovákiába, többszöröse az embereknek a létszáma az erdőben, tehát ugye több ember, több buta ember több szemetet eldobál, viszont mégis jobban odafigyelnek a hivatalos szervek, hogy ezeket a szemetet összeszedjék, tehát nem lehet összehasonlítani egy német gondolkodást, vagy egy osztrák gondolkodást a román gondolkodáshoz, és nem a románokat akarom ezzel bántani, más a mentalitás itt is, ott is, úgyhogy Nem igazán lehet ezt összehasonlítani, minden nemzetet a saját helyén kell kezelni.
Mi hol vagyunk?
Szerintem fejlődő úton, tehát én úgy érzem, hogy azért kezdünk a felső felébe tartozni a természetvédelemnek.
Az elhangzott riportban Tice Nándort, a Kárpát Egyesület Eger ügyvezető alelnökét hallották, akinek vezetésével 15 önkéntes szedte a szemetet Egertől Felső-Tárkányig a múlt vasárnap. Tavasz beköszöntével a vizes élőhelyeken megélénkül az állatvilág. Előmerészkednek téli búvóhelyükről a különböző békafajok, hogy megkezdjék a szaporodást. Ez azonban az autóforgalom miatt nem kevés veszéllyel jár. Sok béka fejezi be életét a kerekek alatt. Most Bodzás Jánost, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrét hallják.
Még bőven benne vagyunk a szaporodási időszakban, de a petarakási időszak az már befejeződött, az amikor beesik a jó idő, tehát ez a február végétől, illetve az utóbbi időben egyre korábban érkezik el az időpont, akkor indulnak meg a békák nagy számba, és akkor szoktuk ezt a klasszikus békamentést emlegetni, amikor megyünk ki mentegetni őket az út egyik oldaláról a másik oldalára, illetve az utóbbi időben már több mint 10 éve elkészült két nagyobb békaterelő is Bogácson és Felső Tárkányba, így oda már csak ellenőrizni szoktunk kijárni, de folyamatosan kapjuk a bejelentéseket, hogy hol vannak nagyobb számba elütve békák, és akkor itt igyekszünk személyesen ott lenni, és ha kell, akkor vödörbe átsegíteni őket.
A madarak azért elég régóta a figyelem középpontjában vannak, nem csak a szakembereknek, a laikusoknak is, lásd madarak, fák napja, madárgyűrűző állomások, stb. A békákra valahogy később terelődött a figyelem.
Ők annyira nem állnak az emberek szívéhez közel, hát sokan ugye még csúszómászóként is emlegetik őket, ez a kétértőekről, hüllőkről így általánosságban beszélve, holott ugyanakkor ők is megérdemelnék a nagyobb figyelmet.
Mely fajokról beszélünk, amikor kétéltűekről van szó, tehát olyan szempontból, hogy menteni kell őket?
A legnagyobb számban mentésre szorultak régebbi időkben, illetve a békaterelők környékén is nagy számban előfordulnak azok a barna varangyok, amiknek az egyet szám akár az 1000-et is elérheti, illetve 2010-ben a bogácsi békaterelőnél ott a 7000-et is elérte a számuk.
7000?
7000, igen, igen. Illetve előfordul még nagy számban a gyepi béka, már kisebb számban az erdélyi békával is lehet találkozni. Még kisebb számban lehet akár a zöld varangyal, a barna ásó békával, a zöldneveli békával, vörös hasunkával. Illetve, hogyha nem csak békákra gondolunk, akkor még előfordul a pettyes gőte is akár, vagy hogyha hüllőkre is kitérünk, akkor a vízisiklóval, fürgegyikkal is lehet találkozni ezeken a szakaszokon.
A lényeg, hogy miért kell menteni a békákat?
A klímaváltozásnak talán ők a legnagyobb vesztesei, illetve számos veszély leselkedik rájuk, és így az utóbbi időben az egyet számunk eléggé meg is csappant. Számos veszély leselkedik rájuk azon kívül, hogy az élőhelyeik folyamatosan eltűnnek. Itt vannak a különböző emberi behatások, a betegségek, a járványok.
Béka járványok?
Igen, igen. Talán az egyik legismertebb ez a kitridiomikózis nevű betegség. Nyugat-Európában például vannak olyan béka populációk, aminek a 90%-át el is vitte, illetve ez egy világszerte elterjedt járvány, és sok helyen már fajok is pusztultak bele, illetve kerültek a kihalás szélére.
Emlékszem még a kezdeteire a magyar békamentésnek, konkrétan a varangymentésnek. Volt egy mozgalom Angliában, a Toads and Roads, tehát varangyok az úton, és annak a kiadványait olvasgattuk, és jártunk mi is békát menteni. Volt olyan hely, ahol az volt a veszély az autósokra nézve, hogy a sok kilapított, kiszáradt békatetemtől, ha fújta a szél, szinte nem is láttak. Tehát tömeges volt a pusztulás.
Igen, ez a régebbi időkben is jelen volt sajnos. Utóbbi időkben viszont a békák száma is megcsapant, azt is lehet érzékelni, illetve a terelők is nagyon sokat segítettek ennek a kiküszöbölésére. Bogácson is, illetve Felső-Tárkányban is, ahol a béka terelők épültek, ott is jelen volt ez a probléma, hogy rendkívül nagy számba ütötték el őket, és ezért is épültek ezek a fix terelők, mert egyébként a terelők azok elég idő és energiaigényes ezeknek a fenntartása, ellenőrizgetése, viszont ezek a fix létesítmények, ezek megengedték azt is, hogy a békák maguktól neki mennek ennek a falnak, és ez a fal eltereli őket azokhoz az átjárókat, amik már az út alatt vezetik át őket.
Tehát ez a fix megoldás, ez nem igényel nagy felügyeletet, de amikor csapdába ejtitek őket, akkor azt rendszeresen ellenőrizni kell.
Igen, azt rendszeresen szoktuk is ellenőrizni. Hát van az a lehetőség is, amikor még kisebb szakaszokon történik meg úgymond a baj, hogy egyszerűen csak kézzel összefogdossuk, és úgy segítjük át az út egyik oldaláról a másikra, viszont ott, ahol hosszabb szakaszt érint, vagy nagyobb mennyiségben vonulnak, ott terelőhálókat is szoktunk állítani, és akkor ezeket folyamatosan rendszeresen ellenőrizzük.
A Nemzeti Park működési területén melyek a gócpontok, ahol a békák leginkább veszélyeztetettek?
Bejelentések szoktak nagy számba érkezni Bélapártfalva határából, például ott, ahol a gyárítóra igyekvő békákat ütik el nagy számba. Ott a tavaly évben építettünk például ilyen békaterelőkerítést, illetve idén is ellenőriztük, és akkor úgy vödörökbe szállítottuk a békákat. De érkezett ugyanúgy bejelentés Egerszalók határából is, Felső-Tárkányban, a belterületről. Tehát azért még mindig megvannak ezek a kisebb pontok.
De hogy érzed, az emberek már jobban odafigyelnek a békákra?
Igen, igen. Egerszalókról például egy olyan bejelentést kaptunk, ahol maga a bejelentő elmondta, hogy ők is mentettek át egy jó adag békát. Civilek is jobban odafigyelnek ezekre az állatokra, hogyha kell, akkor ők is besegítenek nekünk.
Igen, mindig azt szoktam kérdezni a riportban, hogy hogyan válthatjuk apró pénzre a nagy természetvédelmi elveket. Itt aztán mindenki konkrétan kiveheti a részét.
szoktunk is akciókat hirdetni a Nemzeti Parknak az oldalán is, hogyha van ilyen lehetőség. Általában kisebb-nagyobb csoportok szoktak bejelentkezni, hogyha ilyen lehetőségek vannak.
Nem csak a békákat véditek, hiszen egy védett állat minden formájában védett, akár a tojása, a petéje, ikrája is, hogy jól tudom ezt?
Igen, igen. Illetve az is előfordul, hogy nem csak a kifejlett állatokat szoktuk menteni, hanem a már elhelyezett petecsomókat, petevezetékeket is, ugyanis sokszor előfordul, hogy ezek a békák sekélyvizes élőhelyekbe teszik le a petéket, illetve keréknyomokba is gyakran ott maradnak, és ezek elég hamar ki szoktak száradni, úgyhogy ilyenkor ki szoktunk menni, és ezeket biztonságos olyan vízszerekbe visszük át, amik folyamatosan biztosítják számukra a víznek a jelenlétét.
Az év egy időszakában kell figyelnünk a kétéltűekre, vagy figyeltek, vagy figyelhetünk mi, hanem egész évben. Egy átlag ember, akinek van mondjuk egy kertje, vagy csak egy kertje van, az mit tehet értük?
Akár kisebb kerti tavak kialakításával is elősegítheti ezeket az állatokat. De igazából a fokozott odafigyelés az, ami sokat segít rajtunk. Tehát, hogyha valami bajt észlelnek, akkor azt jelzik felénk. Nem kell félni ezektől az állatoktól, hanem ezeket is ugyanúgy el kell fogadni, mint a körülöttünk élő madarakat is. Ők is részei a természetnek, ugyanúgy köztünk élnek, ugyanúgy hasznosak számunkra, hogyha mondhatjuk így.
Vigyázzunk tehát rájuk. Beszélgető társam Bodzás János, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre volt. Most irodalmi részlet következik. Vojnich András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 29. részét hallják. A felolvasó Szívós Győző.
Február 16-tól február 23-ig. Február 16-án az égig megpakolt három Toyota elindult Kenya irányába. A holmink maradékát, rengeteg volt az is, két nagy fémládába pakoltuk, és egy mikrobusz hozta utánunk. Keskeny, de aránylag jó minőségű úton értük el a tanzán-kenyai határt. Óriás itt a tömeg. Személykocsik, autóbuszok, kamionok, tömérdek ember, a férfiak káromkodnak, a gyerekek sírnak, a vámosok derékig kotorásznak az árukban. Mellettünk hatalmas teherautót stoppoltak le, az oldalán keresztény szervezet Jézusért felirat állt. A hivatalnokok mohamedánok lehettek, mert ezt az autót különös gonoszsággal rohanták meg. Kellőképpen megrémültünk, hogy mi lesz itt, de nem lett semmi. Igaz, a dollárunkat nem csak, hogy be kellett vallani, hanem gondosan leszámolták, de csomagjainkat ki sem nyitották. Egy óra alatt végeztünk. Közben maszáj asszonyok vettek körül. Óriási keletje volt a reklámszatyroknak, különösen a Hokév szürke táskáinak, rengeteg karkötőt kaptunk cserébe, kereskedelmi szakértőnk Jancsi elemében volt. Átgördültünk Kenyába. Ez egy másik világ. A Nairobiba vezető műút európai értelemben is jó minőségű. A közlekedési táblák, az utak felfestése olyan, mint Nyugat-Európában. Benzinkút mindenütt van, sőt üzemanyag is. Sűrűn bukkannak fel az útmenti büfék, s a hidegsör magától értetődő. Ez az ország úgy tűnik, működik. Forróságban indultunk, de csak hamar egyáltalán nincsen melegünk. A Kikuyu felföld peremén épült Nairobi 1700 méter magasan fekszik. Klímája kellemes, éjszakánként kifejezetten hűvös van. Amikor 100 évvel ezelőtt Teleki erre járt, még egyáltalán nem létezett. A nagy magyar felfedező 1887. szeptemberében táborozott le a Hidegpatak, azaz a Ngara Erobi partján. Néhány évvel később jelentek meg az angolok, s a későbbi vasútépítések nyomán először vasúti csomópont, majd az új gyarmat fővárosa lett a rohamosan fejlődő település. Az első felhőkarcolók, nem sokkal az utolsó zsiráfok után, amelyeket az út szélén láttunk, naplementekor tűntek fel. Még pár perc, és körülvett Nairobi belvárosának világvárosi nyüzsgése. A keresztény ifjak szállásán kaptunk helyet. Olcsó és jó. 10 ágyas szoba. Tóth Laci, mint létszám fölötti, egy kempinggágyon aludt. A szobához teljes ellátás jár. Reggelire porridge, szürk és fehér maszat, elfuserált tejbegríz. Sok cukorral ehető. Napi munkabeosztásunk sarkalatos pontja az ebéd lett. Bárhol is vagyunk, bármelyik hivatalban intézzük a dolgainkat, dél körül csak az óránkra pillantunk, és már rohanunk is a szállóba. Enni kell. Főleg, ha már úgy is ki van fizetve. Az étkezések után kávézás a teraszon. Ezt nagyon megszerettük. Egyrészt, mert ingyen van, meg közben lehet nézni a kerti medencében úszkáló lányokat. Azért csak nézni, mert pénzbe kerül. Mármint a medence használata. Az esték mosással teltek el. Megpróbáltuk felújítani agyon használt ruhatárunkat. Az ágyak között szárító kötelek, mindenütt víztől csepegő ruhák. A szobában csak 4 kézláb és esernyőben lehet közlekedni. A szállóban érdekes társaság gyűlt össze. Zömük fiatal, angolok és németek, franciák és amerikaiak, hollandok, olaszok és sok skandináv. Fiúk, lányok vegyesen, egyetemisták, akik bejárják az egész világot. Ezernyi kedvezmény várja őket, s a családalapítás előtt igyekeznek mindenhova eljutni. A szálló udvarára különleges expedíciós kocsik gördülnek be. Az egyik társaság csak most érkezett Afrika belsejéből, a másik éppen indul. A mi 3 Toyotánk még ilyen környezetben is feltűnés keltett. Különösen az egyik csapat csinos norvég lánynál volt sikerünk. Egyik nap Herr Zéger is befutott. Az osztrák professzorral még Európában felvettük a kapcsolatot. Az űrfelvételek kiértékelése érdekli. A terepen Jancsival fog együtt dolgozni. Magas, nagy darab, nehéz súlyú férfi, de ez sem mentette meg attól, hogy fényes nappal, éppen amikor hozzánk igyekezett, ki ne rabolják. Nairobi közepén leütötték, pénzét és iratait elvették. Ez is Nairobi. Nem csak az ultramodern city, a ragyogó üzletek és az árubőség. Mindent lehet itt kapni, akárcsak Nyugat-Európában. S minden autótípushoz van alkatrész, minden cégnek van gyári szervíze. Megismerkedtünk Liptai Wagner Sándorral, aki a felszámolt nairobi magyar követség helyett most országunk diplomáciai és kereskedelmi ügyeit intézi. Kedves, mozgékony ember, ragyogó humorral. Szép villában, gondosan karban tartott kertben lakott. Legalábbis addig, amíg mi meg nem érkeztünk. Sándor óvatlanul felajánlotta, hogy raktárunkat náluk rendezzük be. Ládáink, dobozaink, sátraink, kannáink és sok egyebünk elborította a házat, miközben 10 pár férficipő vörös agyagot terített a szőnyegekre. A Wagner család mégis hősiesen állta a megpróbáltatásokat, és Sándor a kenyai tartózkodásunk minden további percében is a segítségünkre volt. A kenyai osztrák nagykövet fogadást adott a tiszteletünkre, és itt találkoztunk az ugyancsak a Rudolf tóhoz készülődő osztrák expedíció tagjaival. A tó felfedezésének a centenáriumát maga a nagykövet is a tóparton kívánta megünnepelni. Sőt, mint a helyi lapokból értesültünk, 8 angol katona is végigjárja az osztrák Teleki gróf útvonalát. A Bata cég kenyai gyára szafaricipőket ajánlott fel az angoloknak a nemes célra. Ezen kétszeresen is felháborodtunk. Egyrészt, hogy Teleki nem volt osztrák, másrészt, miért nem mi kaptuk azokat a cipőket. Safival és Dokival meglátogattuk a Nairobi Nemzeti Parkot. Ehhez hasonló sehol másutt a világon nem létezik. A zsiráfok, zebrák, vízilovak és oroszlánok mögött ott emelkednek a háttérben a belváros felhőkarcolói. A város felé ugyan húzódik egy kerítés, de a többi oldalról a park szabadon érintkezik a környező területekkel, így az itteni állatpopulációk összeköttetésben maradhatnak a többivel. A Nairobi oroszlánok veszélyesebbek a szokottnál. A nagy turistaforgalom a város közelsége révén megszokták az ember jelenlétét. És azt is, hogy nincs mitől tartaniuk, hiszen nem vadásznak rájuk. Arra meg nem nehéz rájönni, hogy a szőrtelen, ügyefogyott majomféle sem védekezni, sem elfutni nem tud, s könnyen megfogni, mint egy gazella kölyköt. A szaga az elég undorító, de különben jó ízű. Esténként a hazai híreket beszéltük meg. A BBC Kenyában is fogható magyar nyelvű adása kimerítően foglalkozott a magyarországi változásokkal. Újságok is érkeztek, bár némi késéssel. Kissé groteszknek tűnt, amikor 10 magyar nem zavartatva magát a majmok rikoltozásától és az oroszlánok bömbölésétől, Közép-Európa politikai jövőjéről vitatkozott. Megismerkedtünk Kis Árpiékkal, akik a magyar gyógyszeripart képviselik Kelet-Afrikában. Ők is ugyanolyan segítőkésznek bizonyultak, mint minden magyar, akivel dolgunk volt. Mind a 10 millió magyart egy időre Afrikába kellene küldeni. Felvettük a kapcsolatot a Nairobi Egyetemmel. Itt dolgozik Kapule doktor, Jancsi régi barátja. Még Hollandiában egy szakmai továbbképzésen ismerkedtek össze. A kenyai út java részén ő lesz majd a kísérőnk. Lassan elegünk lett a városból. Előttünk állt a várhatóan legnehezebb és a teleki útvonal szempontjából legfontosabb szakasz, az észak-kenyai kör.
Vojnics András Utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 29. részét hallották. A felolvasó Szívós Győző, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. A zenéket Vasvári Detti válogatta, a technikai pultot pedig Kvasinger Jenő kezelte. Nevükben is búcsúzik a szerkesztő Tikovics Ernő.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklós